Egy nagyon izgalmas dolog ez. 2009 óta most először van újra a Tompa Miklós társulatnál Bocsárdi László. Egyrészt emiatt izgalmas, másrészt, ami nekem egy kicsit személyes, nyilván a mesteremről van szó, én a rendezőszakot nála végeztem. Most egy egészen új felállásban kezdtünk el együtt dolgozni munkatársakként.
Katus, mit pisolyogsz te ott? Gyere, mondd el, hogy
pisolyog, mert annyira jók ezek a találkozások, vagy olyan jó akár távolról, vagy távolabbról, olyan szempontból, hogy ugye ők közelebb vannak egymáshoz, erre mondom, hogy színészként figyelni ezt, vagy kollégaként figyelni ezt a kapcsolatot, vagy mindig olyan szép azt látni, ahogy egy mester és egy tanítvány, vagy egy tanító és egy diák, tehát ahogy úgy ez a kapcsolat alakulni tud, és én Bocsárdi Lászlót kevésbé ismerem közelről, a munkásságát is ismerem, vagy évtizedek óta így, hogy mondjam, sokasző kapcsolatban vagyunk, de hogy mindenképpen hát ismerem őt, többször találkoztunk, de közben Krisztiánt sokkal közelebbről ismerve, mert ugye ő meg színészdiák volt úgy, hogy a Harsányi Zsolt és az én irányítgatásom alatt, és olyan szép ez, ahogy így folyamatosan éveken keresztül beszélgettünk, és egy csomó beszélgetésünkből igazából a Bocsárdi László jelenléte is visszaköszön, és ezek olyan, én ezeknek utólag úgy örülök, vagy például akár Bocsárdi Lacinak a mentalitását, a színházról való gondolkodását, a Péter Hilda volt egyetemi osztálytársnőmmel való beszélgetésekből, most utólag ilyen 20 évre visszamenőleg kihámozom, és akkor ilyenkor rájövök, hogy szép ez az Erdélyország ilyen szempontból is, hogy mennyire benne vagyunk egymás életében az erőteljesebb gondolataink, vagy igazából az a szemlélet, amit Bocsárdi Lászlónak sikerült összeraknia, és az nagyon meghatározó, hogy arra most a munka közben jöttem rá, valójában én nem vele beszélgettem évtizedeken keresztül, hanem a tanítványaival, és mennyire ismerem őt, és ez nagyszerű találkozás, és hogy Krisztián az egyik ilyen, ez is olyan.
Ez egy nagy bók, hogyha így van, Katus, hogy valami átsugárzik ebből a történetből, de nyilván ez alól nem tudja kivonni magát az ember. És ez egy jó történet.
De hogy milyen nagyszerű találkozások ezek, vagy igazából milyen szép ez a jelenség, hogy tudunk belecsorogni egymás életébe, anélkül, hogy effektív fizikálisan jelen legyünk.
Na hát akkor meséljetek egy kicsit erről a Csónak című előadásról, hogy milyen történetben találtatok egymásra.
Hát ez egy újra mesélése a Noé Bárkája történetnek valójában. Azt a kérdést feszegeti, vagy azt arról beszél, hogy mi történne, ha ma valakihez egy szupermarketben oda mennének, és azt mondanák neki, hogy te vagy az új Noé, jön az az önvíz, úgyhogy tessék, ezzel kezdj valamit ezzel a történettel.
Rögtön értenénk és átszellemülnénk, nem nyilván.
Nem, sajnos nem.
Igen, izgalmas ez a helyzet, úgy bárki, hogyha egy picit is belegondol, hogy bármelyik bevásárlóközpontban tényleg ennyi, egy polcnak a felelőse oda jön, és azt mondja, oké, jó, most innen fogjál neki készülni, nagyon rövid időd van rá, te mented meg az emberiséget.
Igen, és
mi tud történni?
Hát igen, mert egyrészt egy olyan felelősség tudat, amivel azért hadilábon állunk, egyrészt a hittel is, azt gondolom, ma, és a felelősségvállalással is. És ebben a történetben azért mind a kettő nagyon erősen jelen van, és ezt feszegeti ennek a határait ez a történet, hogy egyrészt az, akinek azt mondják, hogy te vagy Noé, tényleg a 21. században, az mit tud ezzel kezdeni, és ezzel mennyire tud menni, tehát mennyire tud valamilyen szinten fanatikussá válni ebben a történetben, és aztán a többiek körülötte hogyan tudnak ehhez viszonyulni. És van is egy ilyen váltás a történetben, hogy egyszerűen már a többiek kezdik el addig-addig tolni, míg nem tud más tenni, mint hogy beleáll ebbe a történetbe, hogy ő Noé legyen.
Ez egy tragikó, komikó, biblikus színjáték.
Ó, igen.
Műfai megnevezése, igen.
Mindenki valami igen. Részét beosztogathatja, amelyik szimpatikusabb, de lehet egy, három az egy.
Igen, hát ez Bocsárdi Lászlóval, amikor kijött a havi program, akkor beszéltük, hogy na vajon, hogyha azt írjuk, hogy kortárs dráma, hiszen ez egy kortárs dráma, Oleg és Vlagyimir Presnyakov orosz szerzők, ők egy testvérpár, az ő darabjuk, és azon gondolkodtunk, hogy vajon ez, hogyha most így az előadást nézzük, akkor ez elége. és akkor arra jöttünk rá, hogy jó, akkor hozzunk be egy kicsit ebből a hamletti világból, hiszen Poloniusnak van egy ilyen szövege a Hamletben, hogy ott sorolja fel, hogy milyen különböző műfajok vannak. Valahogy ezt próbáltuk becsempészni ebbe a történetbe.
Kicsit úgy néz ki, mintha az előadás már elkezdődne a műfaji megnevezésnél.
Így,
neki látni egy ilyen feladatnak? Egy kicsit azt mutassátok meg nekünk, hogy mik voltak az első lépések, hogyan kezdődött ennek a színműnek a felépítése?
Hát ami a dramaturgiai munkát illeti, nyilván ez azért megelőlegezte a próba folyamatot. Ebben igazából próbáltunk a rendezővel nagyon hűek lenni az eredetihez, illetve nem próbáltunk, azok is maradtunk. Annyi, hogy néhány helyen arra törekedtünk, hogy jobban mondható legyen a szöveg, kicsit közelebb legyen, még közelebb tudjon kerülni hozzánk, hogy a színészeknek a munkáját, és itt átadom a szót Katusnak, egy kicsit megkönnyítsük.
A főszereplő első felesége vagy, ugye, te ezt látjuk.
Én a volt feleség most. Vagy.
Te vagy a volt feleség, ez egy jó kiindulási pont. Ami mi mindent hoz magával. Tehát mennyi negatívum, pozitívum van belesűrítve ebbe a nőbe, tehát mondjuk a főszereplő szemszögéből miben erősíti, gyengíti a férjet?
A főszereplő szemszögéből igazából az, ami nagyon fontos, hogy ő lehetne az egyik potenciális személy, aki megmentődik, tehát aki felkerülhetne a csónakra, ha olyan lenne. De hát ugye, és nem akarok nagyon sok mindent elárulni előre, de hát tény felvetődik, hogy az aktuális feleség és a volt feleség a közös gyereknek az anyukája közül mégiscsak melyik nő kerülhetne fel a csónakra. Az a karakter, amelyet nekem kell alakítanom, az egy olyan színésznő, aki teljes mértékben a színház csinálással van elfoglalva, az egyik kollégájával van már intimebb viszonyban, de a válás után, meg a válásig is valószínűleg számára a prioritás a színház volt, az elfoglaltsága volt, és minden, amivel a színházi létezés együtt járt. Tehát kevésbé a család, kevésbé a gyereknevelés, kevésbé a házassága. Azt nem akarom elmesélni, hogy majd kedves nézők el fognak jönni, hogyha kíváncsiak, hogy jár porul, vagy nem, hogy nem jár porul egy ilyen alkatú színésznő, akkor azzal mit tud történni. De hogy valójában a történet szempontjából ez a fontos.
Nem fehér-fekete ez a történet, ahogy érzem, tehát hogy a nézők dolgát sem fogjátok megkönnyíteni, hogy kivel értsenek egyet, vagy úgy.
Nem is akarjuk, és nem is célunk. Fontos dolog talán az abszurditás, amit így érintettünk. Általában a nézők vagy az emberek úgy megijednek, hogy jaj, abszurd, az valami ördögtől való történet, ha már így a biblikus vonalon megyünk. De közben azt gondolom, hogy azért ma, ha csak beállunk akár a közértbe, vagy valamelyik hivatalba sorban állni, akkor ami ott megtörténik, az maga az abszurd. Tehát, hogy igazából a realitásunk, a mai realitás az abszurd. Valójában nagyon sok helyzetben. A humorával és a groteszkségével és mindennel együtt.
Egy jó barátommal beszélgettünk, szintén az abszurd kapcsán jött fel az a helyzet, amikor az ember áll a pirosnál, sehol egy autó, semmi nincs, csak piros az a lámpa, és te állsz az átjárónál, mert piros a lámpa. Ez abszurd. Hát miért nem mész át? Csak azért, mert piros a lámpa.
A sémák.
Eszembe jutott egy nagyon régi történet. Vajon van annyi idő, hogy erről, hogy mennyire meghatároz bennünket az, hogy milyen mentalitásban vagyunk szocializálva. 2000-es évek elején Dániában voltam, és egy éjszaka sétáltunk az egyik kollégámmal egy olyan helyen, ami Kopenhágához közel egy vidéki környezetben volt, nem dimbes, dombos vidék volt, ameddig a szemmel látott, senki nem volt a tájban élő ember rajtunk kívül. Egyszer csak nagyon messziről jött egy hölgy biciklivel éjszaka 1:30-kor, tökéletes frizurával, kis tip-top hölgy biciklivel, és a lámpák, a közlekedési lámpák működtek, tehát ez egy, úgy képzeljük el, mintha itt kimennénk a városból is, és volt egy tökéletes útkereszteződés. A lámpa működött éjszaka 1:30-kor, mi ott sétáltunk, és a hölgy, ameddig a szem ellátott, nem jött autó, nem jött bicikli, senki nem volt, csak mi ott bicentettünk egymásnak, és a hölgy megállt a lámpánál, kivárta a zöldet, és utána tovább ment.
Erről beszélek.
Hihetetlen, hogy, és akkor jöttem rá, hogy mennyire másból jövök. Hogy náluk mit jelent a szabály, nálunk mit jelent a szabály.
Nekünk az az abszurditás, ugye, néha?
Igen, és még csak egy annyit visszatérve erre, amit akár az abszurd kapcsán beszéltetek, vagy beszéltünk itt, hogy mennyire, hogy minden drámai helyzet igazából attól valóságosan jó, hogyha minden benne lévő személy szempontjából igaz. Tehát, hogy teljesen összezavarodunk külső megfigyelőként, hogy kivel tudjak én tartani, akarok valakivel tartani, de valóságosan át kell gondolnom mindenik résztvevőnek a szempontját, mert valóban az igaz, tehát hol van az igazság? Tehát ettől drámai egy helyzet, hogy nincs feldobva a fehér-fekete. Nagyon szeretem ezeket nézőként is, meg színházcsinálóként is.
És közben mindennapi karakterek ezek. Tényleg mindegyikkel lehet menni. Tehát bemegyek bárhova, és ezekkel az emberekkel találkozom, akik meg vannak írva ebben a drámában. Uh-huh. Csak egyszerűen úgy vannak összerakva, olyan szituációkba vannak rakva, hogy valami olyan jön elő belőlük, amit nem gondolnék én, hogy bennük van.
Igen, de valahogy bármelyikünk lehet.
És ez így van.
Közhely, de ilyenek vagyunk itt van, az életben vagyunk, valóban, és vagyunk. Szerencsére nem fehérek, feketék valóban, meg nem is átláthatóak. Sokszor a magunk számára is kiismerhetetlenek, de akkor várjuk, hogy láma a csónak mit mutat meg nekünk, akár saját magunkból. 10-én, március 10-én bemutató, 11-én pedig újra látható majd az előadás, de addig úgy sejtem, hogy még fogunk beszélgetni itt a Jó reggelt Erdélyben az előadásról, de mi egy kicsit többet akarunk rólatok megtudni, jó? A Bari Paklik által Ildikó itt előkészítette.
Igen, én már ügyködtem is, nézzétek, milyen szép legyezőt készítettem a kártyákból. Oda is hajolok hozzátok, hogy húzzatok egyet.
És minden kártyán van egy kérdés, amire kellene válaszolni nekünk, jó? És nem ígérjük, hogy színházzal kapcsolatos, jó?
Azért el kell mondanunk, hogy ez egy gyerekjáték, tehát a kérdések is úgy vannak megfogalmazva, mintha gyerekek játszanának egymással, és legyünk most gyerekek, most is. Nézzük meg, hogy milyen kérdéseket kaptatok.
Elsősorban azt hittem, hogy ez a kártya, tehát le van öntve kávéban. Ez a mintája. Az a kérdés, hogy mit szoktál tölteni reggel a kulacsba?
Igen, ez jön az a...
Igen, ez fontos. Igen. Most ma reggel a kulacsomat ki is mostam. Vizet. Na, ott olyan egyszerű nálam az élet. Tehát nem tudom, olyan jó lett volna, hogy most valami kocifántosat tudjam.
Gyógyteát, vagy ugye elképzeltem volna rólad egyébként, hogy gyógyteát.
Is. Nem, vizet. Sőt, most még ha nem is töltöttem bele, majd a színházban fogom bele tölteni, hogy ne cipeljem mindenig is vissza.
Igen. Én is
ezt szokom. A praktikusság, mert én vagyok.
Az enyém a mi leszel, ha nagy leszel.
Figyeljetek, ki is veszem ezeket.
Leszelek nagyobb.
Hát azért remélem, hogy leszek nagyon. Én mindig azt szoktam mondani, hogyha megöregszem, vagy amikor én már nem tudok többet adni ennek a világnak, ami lehet, hogy holnap lesz, de nem tudjuk, hogy mikor jön el. Akkor Ikárián szeretnék kecskét tenyészteni, és olivabogyót termeszteni. Úgyhogy...
Mi meg majd látogatjuk. Örülünk a vendégszeretetének.
Tehát ez lesz, ha nagyobb leszek.
Nagyon köszönjük. Egy szép elképzelés, és megértem, ha a kollégát téged mostantól kezdve nagyon bíztatnak majd, hogy minden lehetőséget megteremts arra, hogy ők látogathassanak téged.
Katus Krisztián, köszönjük, hogy itt voltatok, és várunk vissza ide, jó reggelt Erdélybe!